Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Önök az Otthon a Családban című műsoromat hallgatják. Én Márton Andrea vagyok, szociológus, szociálpolitikai szakértő. A műsorommal kapcsolatos észrevételeiket elküldhetik nekem a marton.andrea001@gmail.com e-mail címre. A mai műsoromba köszönthetem Kohári Szilviát, aki szociális munkás, az Egri Főegyházmegyei Caritas Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgálatnak a intézményvezetője. Kezdetektől itt dolgozik Szilvi az intézménybe, 98 óta, és szenvedélybetegségekkel foglalkoznak. Nagyon köszönöm, hogy szakítottál erre az interjúra időt, de mielőtt belemennénk a kérdésekbe, azt szeretném kérni, hogy mutatkozzál be a Mária Rádió hallgatóinak. Tegeződni fogunk Szilvivel, mert már közel 3 évtizede ismerjük egymást, és ezért is a beszélgetés ilyen baráti, közeli hangvételű lesz.
Dicsértes Jézus Krisztus, köszöntöm én is a hallgatókat, köszönöm, hogy beszélgethetünk erről a szerintem fontos témáról. Én magam is szenvedélybeteg családban nőttem föl, szóval van egy meghatározó érintettségem a témában. Talán ezért is van az, hogy 3 évtizede foglalkozom szenvedélybetegekkel, szenvedélybeteg családokkal, és egyébként 3 kamasz gyerek édesanyja vagyok, tehát nagyon fontosnak tartom a prevenciót és a megelőzés témakörét is, ha a szenvedélybetegségekről beszélgetünk. Én 98-ban, amikor elkezdtem az Egri Révbe dolgozni, akkor kezdetektől fogva azt tanultam az akkori mestereimtől, hogy a család a kiinduló pontja mindig a felépülésnek is, hogyha egy szenvedélybeteg van a családi körünkben, és nehézségekkel küzd az egész család ilyenkor, akkor a teljes család bevonásával lehet eredményt elérni. És hát ezt a saját bőrömön is tapasztaltam, nekem az apukám alkoholhasználata meghatározta az indulásomat is, és meghatározta a pályaválasztásomat is, és hát a mai napig felmerülnek olyan önismereti kérdések, amikkel még mindig dolgom van. Azt tapasztalom, hogy ez a hozzánk járó kliensekkel ugyanígy történik.
Itt az Egri Rév, amikor hát 98-ban felmerült, hogy szenvedélybeteg intézmény, vagy szenvedélybetegekkel foglalkozó intézmény létrehozására van lehetőség, akkor hogyan indult, hogyan kezdte meg ezt a munkát a családokkal?
Amikor elindultunk, úgynevezett alacsony küszöbű intézményként indult el az Egri Rév, ez azt jelentette, ami a nevében is benne van, hogy nagyon szerettük volna, hogyha a Rév kapuját nagyon könnyű átlépni, nagyon könnyű hozzánk bejönni, és én azt az alacsony küszöbű gondolkodást tanultam még, hogy oda megyünk, ahol szükség van ránk, ahol elérhetőek vagyunk inkább, ezért aztán nagyon sok aktivitás, hogy így mondjam, kijártunk, akár szórakozó helyekre, fiatalokkal beszélgettünk, olyan közösségeket kerestünk föl, ahol a szenvedélybeteg probléma megjelenhetett, kapcsolatokat építettünk intézményekkel, egészségügyi, szociális intézményekkel, oktatási intézményekkel, hogy minél könnyebben ránk találjanak. Az indulás az volt, hogy tulajdonképpen egy olyan megkereső munkát végeztünk, amiben nagyon könnyű volt elérni ezt a szolgáltatást, és nagyon könnyű volt bejönni hozzánk, mert semmilyen igazolványra, semmilyen tajkártyára, személyigazolványra nem volt szükség. Sőt, még a kliensnek, aki bejött hozzánk, a nevét se kellett feltétlenül teljes egészében megmondani. Ez a fajta szolgáltatás, vagy ez a fajta alacsony küszöbű gondolkodás, én azt remélem, hogy megmaradt az Egri Révben, annak ellenére, hogy természetesen vannak olyan szolgáltatások, amikhez már szükség van tajkártyára és papírokra, de maga az a gondolat, amiben azt szerettük volna, hogy aki segítséget kér tőlünk, bejön hozzánk, és azt mondja, hogy szeretne valahogy elindulni, valahogyan más életet élni, annak mi valamilyen választ keressünk, vagy vele együtt megkeressük a választ, ez a mai napig így van. Én nagyon remélem, hogy nem megy el az Egri Révből senki úgy, hogy nem kapott valamilyen támogatást.
Ugye azért 3 évtized, ez nagyon nagy idő, gyerekek is születnek, felnőnek, de egy intézmény életébe is, meg nyilván ezen a addiktológiai szenvedélybeteg ellátás területén is. Hogyan néz ki most nálatok a családoknak a segítése? Hogyan kapcsolódtok most itt a helyi ellátórendszerhez? Mert azért láthatjuk, hogy most a fiataljaink azért sok, sok nehézséggel küzdenek. Iskolába is, akár a kapcsolataikban, akár az, hogy most már bejöttek különféle, úgymond IT, meg mindenféle egyéb függőségek, tehát nem csak a szerekkel, hanem annyira találékony az ember, hogy bármiből képes függőséget csinálni.
Ez szerintem mindig így volt.
Jöttek új kihívások. Szóval most az EGRI Rév ezekre az új kihívásokra hogyan tudott reagálni, és most hogyan tudtok, és hogyan tudtok segíteni a családoknak. Nyilván, ha a szemlélet marad, hogy a komplex családdal, vagy az egész családdal igyekeztek dolgozni, de ez hogyan sikerül most megvalósítani?
Hát egy valami maradt, ahogy így hallgattalak téged, hogy hogyan tudunk kapcsolódni, tehát abból indulunk mindig ki, hogy a függő működés az utat keres magának, hogy ilyen nagyon egyszerűen mondjam, és a függő működés az ugye egy betegség, ami különböző módon jelenik meg az ember életébe. Van, amikor kémiai szerekkel jelenik meg, van, amikor viselkedéses módon, tehát étkezési problémákkal, vagy munkafüggőség, vagy egyéb módon társfüggőség tapasztaljuk meg. Tehát tényleg az ember mindenből függőséget tud csinálni, és akkor mi úgy gondolunk erre, hogy magát a függő működéssel kell foglalkoznunk a teljes családon belül, mindegy, hogy az viselkedéses függőség vagy szerfüggőség. És ha így gondolunk a függőségre, akkor a függőség természete a 30 év alatt sem változott, a megjelenési formái valóban változtak, és ebből a szempontból valóban kell kreativitással segítőtől, hogy jól megfogható megoldásokat ajánljon a családnak, de szerencsére a függő működés pszichiátriai kórképe az ismert és egyre inkább szakmailag jól definiált, tehát jól kezelhető.
Mi az, amit a családoknak tudtok nyújtani? Hogyan kezdtek el egy családdal dolgozni?
Az, hogy egy család hogyan fordul hozzánk, az nagyon sokféleképpen lehetséges.
Mondj el egy pár példát,
hogy az alacsony küszöbű szemléletből, amiből kiindultunk ebbe a beszélgetésbe, abban még mi mindig igyekszünk nagyon közel kerülni a fiatalokhoz, és az iskolában már pedagógusokon keresztül kaphatnak tőlünk segítséget úgynevezett kihelyezett tanácsadásokon, egészen fiatalon középiskolás korban is. Azok, akik úgy érzik, hogy akár nekik, akár a családjukban van szenvedélybetegség. Ez nem azt jelenti, hogy az iskolában kezelünk. Ez azt jelenti, hogy megkönnyítjük azt, nem kell kijönni rögtön a révbe, megkönnyítjük azt, hogy elérhető legyen a segítő, és felvehetik a kapcsolatot velünk az úgynevezett kihelyezett tanácsadásos időszakainkban, a középiskolás ott helyben, és segítséget kap, aztán majd itt a révben, tehát kihozzuk, vagy segítünk neki kijutni ide, akár az egész családjával együtt. Ez a másik lépés, hogyha valaki segítséget kér tőlünk, akkor azt szoktuk ajánlani, hogy a hozzátartozók is kapjanak támogatást, mert azt látjuk, hogy az, aki a szerfüggő, az a tünetet hordozza, ezt a betegség tünetet, de attól az egész családra nagyon súlyos következményekkel van, és nagyon sokszor a hozzátartozók azok, akik először fordulnak hozzánk, ők kérnek először segítséget, és aztán érkezik meg a függő. Nagyon jó kapcsolatot tápolunk gyerekjólétis kollégákkal, pedagógusokkal, iskolai szociális segítőkkel, és az egészségügyben a védőnők azok, akik kiemelten jól tudják segíteni a munkánkat, a házi orvosok, gyerekorvosok. Tehát én azt látom, hogy az intézmény elérhetőségét nagyon sok szakmaterület is segíti, és jól csatornáznak be hozzánk családokat, akik lehet, hogy elsőre nem rögtön hozzánk csengettek be.
Tehát akkor akár mondjuk becsengettek egy gyerekjóléti szolgálatba, vagy családsegítőbe, és akkor utána felétek irányítják a családot.
Igen. És azt látom, hogy, hogy biztonságosan tudnak megérkezni. Általában egy olyantól kér segítséget a család, vagy a gyerek, vagy a szerfüggő, akiben megbízik. Uh-huh. És elég nagy már a szenvedésnyomás, ugye, ami a kezeléshez igen. jól jön, hogy elkezdődhessen egy valódi munka. Azt nem tudjuk soha megmondani, hogy a teljes felépülésig eljutunk, vagy nem, mert azt azért tudjuk erről a betegségről, hogy nagyon sok stáció van benne, igen. és hogy nagyon sok állapotban érkezhet meg hozzánk egy kliens. Egy valamit tudunk, és ezt én úgy szoktam megfogalmazni, hogy minden segítségkérő család enyhülésért jön hozzánk. Nem tudja megmondani, hogy pontosan mit szeretne. Szeretné, hogyha hozzátartozója nem innen, de ő maga sincsen tisztában a betegséggel. És ezért aztán, amit ajánlani, biztosan fontosnak tartjuk azt, hogy a betegségét megértse. Tehát a szenvedély betegségről kell tudnia, ugyanúgy, mint hogyha
tehát akkor van egy edukáció
van egy edukációs rész, igen. Biztos, hogy utána megajánlunk mindenkinek egy egyéni segítői folyamatot, uh-huh. hogyha hozzátartozó jön, akkor külön kapja meg a szerfüggő, és külön kapja meg a hozzátartozó az egyéni segítői folyamatot, és vannak úgynevezett családkonzultációs alkalmak, amiket egyénileg, tehát a családra szabottan uh-huh. gondolunk végig, hogy mikor, milyen lépésekben fontos ezt a konzultációs részt. És akkor ők közösen is kísérjük őket. Ez azért is fontos, mert ahhoz, hogy a család egybe tudjon maradni, ahhoz együtt is kell tudniuk dolgozni azon, hogy felépülés irányában haladjon a mondjuk szerfüggő. Ott, ahol pedig gyerek érintett, uh-huh. vagy kamasz érintett, ott pedig megkerülhetetlen, hogy a szülőkkel együtt dolgozzunk.
Uh-huh. Nagyon sokféle kérdés feltódult bennem, de arra gondoltam, hogy lehet, hogy egy pár szót érdemes lenne mondani erről az egyéni segítői folyamatról, hogy ez hogyan zajlik, mi történik, mert lehet, hogy aki soha nem volt, nem kért segítséget, akkor nincs is erről kép, hogy mire gondoljon, miről szól, vagy hogy néz ki ez.
Hát ez egy olyan segítői terápiás beszélgetés, vagy terápiás jellegű beszélgetés, nagyon sokszor egyébként csak orientáció tud lenni, hogyha még nem tartott a szenvedélybeteg, hogy valóban a felépülést válassza, amiben a szakember azon dolgozik, hogy valóban megértse a saját helyzetét, és hogy hajlandó rá, akkor elinduljon egy felépülési úton önismerettel, rengeteg önreflexióval, és egyéni munkával. Az egyéni munkát azt azért emelem ki, mert nálunk a segítői beszélgetésekben minden esetben igyekszünk az egyéni történeteket megérteni. Ott minden esetben megértjük az eredeti családot is. Minden esetben van egy edukációs rész is, tehát a betegségről is nagyon sok szó esik, a játszmákról, a szenvedélybeteg játszmákról, hogy mik azok, amik miatt ebbe a helyzetbe került az egyén, és hogyan, mik azok, amikkel tovább tud lépni, amiken változtatni kell. Uh-huh. Tehát ezek olyan egyéni folyamatok, amiket nem lehet leírni teljesen pontosan, hogy mi fog egy beszélgetésbe történni, mert az a lényeg, hogy egyénre szabottan
támogatja. Ezt akartam mondani, hogy ez, hogy rá fókuszálva, és az ő problémáira igen. igazából csak ezen információk az van, hogy fontosak, igen. hogy nem egy sablon, nem egy...
Nem, ez nagyon speciális, mindig az egyén történet. Mm. És nagyon fontos, hogy egyébként abból indulunk ki, ahol ő tart. Mert ahogy mondtam, enyhülésért jönnek igen. nagyon sokan, és az a motivációs rész is benne van, amikor a segítő azért dolgozik, hogy megértse, hogy milyen helyzetbe került, mm-hmm. hiszen a szenvedélybetegségnek tulajdonsága a tagadás is, hogy nem akarok szembenézni azzal, hogy milyen mélyre kerültem. És az is egy munka a segítő részéről, hogy megértesse azt, hogy hát most éppen már elindult a lejtő lefelé, és hogy ez még mélyebbre mehet.
Igen. Többször ez a szó elhangzott itt részedről, hogy felépülés. Aha. Hogyha ezzel kapcsolatban egy kicsit így adnál egy képet, hogy mi is ez a felépülés, miért is felépülés folyamatról beszélünk a szenvedélybetegeknek a gyógyulásánál.
Most kimondtad a gyógyulás szót, de mindannyian tudjuk, hogy teljes gyógyulás ebből a betegségből nem feltétlenül van. Én azt tudom mondani mindig, hogy ez egy krónikus betegség, és úgy kell elképzelni működésében is nagyon hasonló mondjuk a cukorbetegséghez, hogy a cukorbetegség is egy olyan krónikus állapot, amiben meg kell tanulnia, meg kell értenem a saját állapotomat, meg kell értenem, hogy mit tehetek és mit nem, mi az, amit ehetek például, meddig mehetek el a saját testemmel kapcsolatban, hogyan tudom segíteni azt, hogy ezzel ne kelljen együtt élnem, vagy enyhébb tüneteim legyenek. A szenvedélybetegségnél is, például a pszichoedukációnál ez a rész van, amikor a krónikus betegség részét megértjük, és azt is tudjuk, hogy halálos betegségről van szó, tehát egy életen keresztül kísérni fog, és szinten tartani csak önismerettel tudom. Tehát amitől felépülés lesz, az nem az alkohol elhagyása, tegyük föl. Azt mi úgy is szoktuk mondani, hogy az csak egy száraz időszak.
Hát ez egy nulla igen. Állapot, ez a nulladik igen. Lépés.
Vagy. Hiszen a személyiség sérüléseiből adódóan kell, az okozza a tünetet, hogy valamit használnia kell, ezért aztán a személyiséget próbáljuk gyógyítani rosszóval, vagy pedig azt szeretnénk, hogyha az egyén megérteni a saját működését, és ellene tudna menni a függő működésnek, és tudná azt, hogy milyen más választási lehetőségei vannak a megszokott viselkedéséhez képest.
Hát igazából még a beszélgetés közepén említetted, hogy sokszor a család azzal a elvárása jön, hogy csak ne igyon, vagy igen. Ne használjon szert, de hogy ez a felépülés szempontjából
Ez egy kezdet. És azért kell a teljes családdal foglalkozni, mert a teljes család működésében valószínűleg vannak elakadások, így aztán a társnak is, illetve az ő együttműködésükben, vagy a közös együtt gondolkodásukban is változást kell előidézni, annak érdekében, hogy teljes felépülésről beszélhessünk, mert hogyha a társ, a hozzátartozó nem tud változni, akkor az ivás az nagyon gyorsan ismét vissza fog térni a család életébe, hiszen az eredeti működéseket fogja hozni a szerfüggő helyzetében is.
Hogyha így valaki hallgatja most ezt a műsort, és felmerül benne, hogy hát, hogy lehet, hogy náluk is van érintettség, vagy hajlandó lenne egy ilyen folyamatba bekapcsolódni, akkor hogyan kerülhet el hozzátok? Ugye már említetted, hogy gyerekjóléti szolgálat, vagy pedagógus ajánlja, de hogy hol érhet el benneteket, és hogyan?
Van egy honlapunk, az EGER-REV, hogyha ezt beírja a keresőbe, akkor ezen a honlapon tulajdonképpen minden elérhetőségünk fönt van az interneten, és a 36-os körzet 518-328-as vonalas telefonszámon is mindig vesszük a telefonokat, hogyha e-mailes üzenetet kapunk, a honlapon keresztül lehet azonnali üzenetet küldeni, akkor e-mailben azonnal válaszolunk, tehát akinek nehéz esetleg telefonon beszélni, gyakran találkozunk ilyennel, akkor az írhat nekünk, mi visszahívjuk, megkeressük, és akkor adunk időpontot. Ez azért nagyon fontos, hogy időpontra jönnek hozzánk, igen. Így aztán nincsen nálunk torlódás, hogy egy kliens...
Hát meg ez egy diszkréció igen, is, hogy igen. Nem kell itt rögtön egy csomó emberrel találkozni, mert ilyenkor igen. Azért van némi szégyenérzet, vagy bizonytalanság.
Hát igen, ez is én azt szoktam mondani, hogy normálisan a betegség része, és ez egy jó kiinduló állapot a szégyen, mert hogy onnan lehet, tehát a lelkiismerettel dolgozni tovább, az jó lehet nekünk is, segítőknek, vagy jól jöhet, hogyha ez a kiindulási pont, meg hát akkor még az egyének van értékítélete, hogy honnan indult.
Ami neked a három évtized alatt, ami így fontos megfogalmazódott, ami még motivált téged, hogy itt vagy, mosolygósan, tele lendülettel, hogyan tudnád ezt megfogalmazni, hogy mi adja neked ezt az erőt és motivációt? Mert ugye nem elég, hogy segítő vagy, még intézményvezető is, tehát ez azért így egy komplex kihívás és feladat.
Hát a 12 lépéses programban azt szokták mondani, hogy egy nap, amikor nem kellett szert használni, az pont egy napi csoda. És én ezt hiszem, tehát, hogy valaki, aki 15-20 éven keresztül kellett, hogy használjon, mert ugye erről nem dönthet egy függő, hanem használnia kell, ez a kényszere van, egyszer csak megkapja azt a kegyelmet, hogy, mert ez egy kegyelem, hogy egy nap nem kell innia, és aztán másnap sem, hogy ez a csoda, azt gondolom, hogy egy óriási motiváció egy segítő működésében, és az is, amikor azt látom, hogy teljes családok tudják más minőségű életként folytatni, tehát együtt jól lenni, úgy élni. Én hát ezeket a csodákat én nem hiszem, hogy máshol, mint a segítő szakmában meg lehetne tapasztalni. Végtelenül hiszek a változásba, meg a változás erejébe.
Már csak egy rövid mondat erejéig, a spiritualitás hogy jelenik meg itt a segítői folyamatban?
Hát így, ahogy most elmondtam, hogy mind hiszünk abba, hogy ez egy megmagyarázhatatlan csoda, meg kegyelem, és nem, te mi segítők, mindent megteszünk az egyénért, de én azt szoktam mondani, hogy ez a pillanat, az a pillanat, hogy nem kell többet használni, azt nem tudjuk megmondani, mikor történik, az kegyelem.
Nagyon szépen köszönöm Kohári Szilviának, a Egri Főegyház megyei Caritas Rév Szenvedélybeteg Segítő Szolgált Intézmény vezetőjének, hogy bevezetett bennünket a intézménynek a működésébe, szemléletébe, felépülési szemléletnek a bugyraiba, mélységeibe. A Jóisten áldását kérem és kívánom mind a szakmai életedre, mind pedig a magánéletedre.
Köszönöm szépen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Dicsértessék.